Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Magyar Hírlap, 1975. október 1-e, szerda. A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium jelenti, hogy a Malév 240-es Budapest-Beiruti járata szeptember 30-án a hajnali órákban 8 perccel a beiruti repülőtérre való leszállás előtt eddig ismeretlen okból a tengerbe zuhant. A gépnek 50 utasa volt, köztük egy magyar. A gépen 10 főnyi személyzet teljesített szolgálatot. Valamennyien életüket vesztették. A szerencsétlenség színhelyén mentőhajók tartózkodnak és folytatják a kutatást a gép utasai után. A szerencsétlenség kivizsgálására bizottság utazott a helyszínre, és a libanoni hatóságok közreműködésével megkezdte munkáját.
Titkok légijárata. Markovics Ferenc dokumentum műsora.
A Malév 240-es beiruti járatának fedélzetén teljesített szolgálatot a 24 éves Tallér Ágnes junior stewardess. A hivatalos közlés szerint a személyzetből senkiét, így az ő holttestét sem találták meg. Férje Németh László ebben és sok minden másban is gyökeresen más véleményen van. A kezdés teljesen hétköznapi. Gimnáziumi szerelem, házasság. Mindkettőjük állása sok külföldi utazással, a biztos jövő lehetőségével jár. Németh a budapesti Honvédnál kosarazott, és a testnevelési főiskola tanári szakán szerzett diplomát 1975-ben. 20 évvel ezelőtt távozott az országból már új családjával, és 10 éve telepedett le egy angliai kisvárosban. Ő az angol férfi kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. Csapatával járja a világot, a sikeres edzők nyugalmas életét élhetné, ám 7 évvel ezelőtt úgy döntött, elege van a ködösítésből. Szabad idejét egyetlen dolog tölti ki, s erre nagyon sok pénzt költ. Szeretné végre megtudni feleségének és a többi áldozatnak miért kellett meghalnia. Kik a felelősök az ügyben, és hogyan lehetne elérni az erkölcsi kárpótlást, az áldozatok illő eltemetését.
Hogyan emlékszik vissza erre a napra, amikor a felesége felszállt az utolsó útjára?
Ezen a napon világosan emlékszem, hogy tudta jó előre, hogy jelentős késés lesz.
Honnan tudta?
Kitelefonált a reptérre. Mondták neki, hogy nem kell kijönni a jelzett időre, csak gyere ki a legutolsó busszal, az is jó lesz. Maga a gép úgy tudom Párizsból érkezett, és eleve késéssel. Tehát a fordítási idő, meg az akkori szervizelés és egész más körülmények között volt. Az biztos, hogy a késés adott volt. Na most itt ugye számtalan variáció, feltételezés és a többi. Ugye itt van egy tanú, aki azt állítja, hogy a kargó és a fegyverrakodást ő látta, nem tudom.
A kargó a teherszállítás.
Igen, ellenőrizhetetlen. Ugye Zamek Vladimir, aki egy ilyen kétes KGB alak volt a magyar repülés történetében, és ugye ott ő döngött, állítólag volt, aki látta őt aznap este. Tehát itt sokféle teóriát lehet elővezetni, hogy miért volt a késés.
Hétfő délután Harmati Sándor, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnöke átadta Abdul Rahim Jajjábnak, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet Végrehajtó Bizottsága magyarországi állandó képviselőjének a PFS budapesti irodáját. Az eseményen, amelyre a szolidaritás és az együttműködés jegyében került sor, részt vettek a Magyar Szolidaritási Bizottság képviselői. Jelen volt Khaled Fahoum, a Palesztinai Nemzeti Tanács elnöke.
Szeptember végén Budapesten tartózkodott egy palesztin delegáció, akik egyes feltételezések szerint ugye az utaslista hivatalosan nem került önhöz, csak nem hivatalosan. Tehát egyes vélemények szerint ennek az 50 palesztinnak is a gépen kellett volna lenni.
Egyet mondhatok önnek biztosan, bár a Magyar Légiforgalmi Vállalat mai vezetése tagadja, hogy bármilyen dokumentumok van az utaslistáról, nekem a kezemben van az utaslista. Azt is abszolút minden kétséget kizáróan tudom, hogy 53 no-show utas volt erre a járatra. Egy biztos, ez az 53 embernek esze ágába se volt kijönni a reptérre, amit őrült módon keresgéltek indulás előtt. Ami az abszolút döbbenet az, hogy a vizsgáló bizottság, amelyik egy tisztázatlan körülményű katasztrófát vizsgál, soha semmilyen módon nem említi, hogy kik voltak ezek az 53 no-show utas, mi lett a sorsuk, miért nem jelentek meg, hova mentek, megérkeztek egyáltalán Budapestre, kik voltak, mik voltak. Nem ismerem még én sem eddig a neveket, bár kőkeményen utána vagyok, és megítélésem szerint ez az 53 ember, vagy ezek között az 53-ból egy csoport volt a cél.
Az egyetlen magyar utason, Glauzius Gáboron kívül a gépen utazott 4 francia apáca, a Majdani család 2 angol és egy iraki-libanoni nemzetiségű tagja, 2 finn, Mauri Krohn, ENSZ munkaügyi tisztviselő, aki Jordániában teljesített szolgálatot, Heikki Pávola, az ENSZ tűzszünetet ellenőrző bizottságának tagja, valamint libanoni, szaúd-arábiai és egyiptomi állampolgárok, és egy személy Angolából.
Fonyódi Gézáné.
Azon az ominózus estén este 7-től reggel 7-ig volt szolgálatban, mint a stewardessek szolgálatvezetője.
Mindig az utas létszámot bemondták a cateringből, ugye, mert annyi ételt adtak föl, és akkor nekünk pedig az utas létszámhoz kellett igazítani a légütes kísérők számát. Úgy emlékszem, pontosan a Beirut állandóan ingadozó volt, úgy értve, hogy először bekaptam, hogy X számú utas lesz, mondjuk bemondták, hogy 110 nap mondjuk, és hát természetesen a 6 utas kísérő megy. És nagyon sokszor adódott, hogy 2 visszajött, mert nem kellett az utas létszámhoz, mert nem jött össze az utas létszám. Na, most is ez történt, adtak egy majdnem maximális utas létszámot, 103, és utána hallom, hogy nem kell, még a 6. utas kísérő sem kell, aki elkésett, de még így is fölmehetett volna, de leszólt a Ricsi, hogy nem kell a 6. légutas kísérő, az utas létszám nem indokolja. Tehát így maradt életbe a 6. légutas kísérő, hát lecsökkent az utas létszám nagy hirtelen.
Dr. Fülöp András, a malév nyugalmazott főpilótája, a Magyar Vizsgálóbizottság tagja volt.
Azt tudom, hogy a repülőgépet hátra vontatták, és a hangár előtti valamelyik állóhelyen pakolták, és oda vitték ki az utasokat is, és ami nagyon gyanús, az az, hogy erre a gépre utasként egy palesztin csoport is tartozott, ennek a csoportnak egy részét elvitték, és amikor a utas beszállítás volt, akkor nagyon gyanús körülmények között körülbelül egy olyan 8-10 percre megszűnt a világítás. Áramszünet volt.
A repülőgépen?
A repülőgép környezetében. És olyan történetet kreáltak, vagy igaz, nem tudom, erre bizonyíték nincs, de hihető, hogy ez alatt a sötétség leple alatt annak a palesztin gerilla csoportnak a nagy részét egy kerülőúton elvitték onnan. És csak egy nagyon kis része került föl a repülőgépre. Nekem az egyik ismerősöm, aki szigorúan megtiltotta a nevének a közlését, az azt mondta, hogy ők erről tudtak, és ezek már mint a személyzet és az utasok is, a repülőgépen lévő emberek, ezek az áldozatok voltak. Valahogy azt sejtette az illető, hogy ők már tudták azt, hogy ezt a gépet le fogják lőni. Tehát a meséhez hozzátartozik az, hogy ezt a gépet tulajdonképpen azért lőtték le, mert ez a palesztin delegáció rajt volt, és ezt akarták megsemmisíteni, csak hogy az utolsó pillanatban, ugye, ezt a delegációt levették a gépről, és másképp, más úton juttatták vissza hazájukba őket. Az biztos, hogy ez a történet, amit én most elmondtam, ez valakinek olyannak a szájából fogalmazódott meg, aki nagyon közel volt a tűzhöz.
Az ön egyik fontos megállapítása, hogy ezen a beiruti gépen egy nagyobb fegyverszállítmány is utazott. Ezt a feltételezést mire alapozza?
Egy fotós látta a berakodást. aki ezt a tanúvallomást tette. Ezzel együtt nem sikerült fellelnem semmiféle a kargóra vonatkozó hivatalos okmányt. Ágnes egyik osztálytársával egyszer összetalálkoztam a tragédia után, és mondta, hogy hát finnek is voltak ezen a repülőgépen, mert az ő barátai Finnországban dolgoztak, és a finn sajtó erről írt elég nagy terjedelembe. És erre emlékeztem, erre a beszélgetésre, 20-valahány év után is, és kiderült a finnektől, hogy ők akartak még mások is a Pávola kapitány mellett erre a járatra jegyet venni, de azzal lettek elutasítva, hogy nincs hely. Ugye? Végül is csak 60-an voltak ezen a repülőgépen. Ugye tegyük fel, hogy 53 no-show utas volt, akik ugye nem jelentek meg, tehát akkor még mindig számos szabad hely maradt volna. Most inzsinér kollégánk azonnal számítást végzett, és elmagyarázta nekem megint, hogy a terhelés számítás, stb. Hogy van. Tehát mindez azt jelzi, hogy olyan súlyú, terjedelmű és természetű kargórakomány került a repülőgépbe, ami nem tette lehetővé azt, hogy további utasokat vegyen föl ennél a tervezett 100-valahány számnál.
Dr. Fülöp András.
Van egy bizonyos lista, ami megengedi a repülőgépen szállítható árukat. Ezeket sajnos akkoriban a malév gépek úgy szállították, hogy a árukísérő okmányok nem azokat a tárgyakat tüntették fel, ami valóságban volt.
Mi volt a fegyver neve?
Írógép alkatrész, aztán számológép alkatrész, varrógép alkatrész.
Csak önök honnan tudták, hogy ez fegyver?
Azért, mert akik szállították, ugye általában a győriek, akik gyártották ezt, aztán a fegyvergyár. A
fegyver és gázkészülékgyár?
Igen. Meg volt egy pár cég Magyarországon, amelyik ezzel foglalkozott, és az ott dolgozók közül mindenki tudta, hogy Magyarország annak idején rengeteg ilyen árut szállított ugye Közel-Keletre, hisz ez óriási üzlet volt.
Deák Péter, biztonságpolitikai elemző, a 70-es, 80-as években ezredes volt.
Hallomásból hallottam arról, hogy egy rövid ideig valamilyen céllal egy kis létszámú palesztin csoport kiképzése is folyt valamelyik vidéki helyőrségben.
Most ez a valamilyen cél, ez sokak szerint azt jelenti, hogy közönséges terrorista kiképzés folyt Magyarországon. Ez lehetséges?
Lehetséges, hogy ilyenfajta kiképzés folyt, ha bár abban az időben a harcmodor Izrael és a palesztinok között más volt, mint ma. Tehát ma ugye ez az aszimmetrikus helyzet kifejezetten csak terrorizmusra építő csoport volt. Az is elképzelhető, hogy akkor diverzásoknak lehetett volna nevezni őket, de én el tudom képzelni, hogy olyan szakemberek kiképzése folyt, akik az akkori kezdetleges műszerekkel ismerkedtek meg, vagy légvédelmi rakétákkal, légvédelmi eszközökkel. Körülbelül egybeesett ez azzal az időpontban, amikor Carlos Magyarországon tartózkodott.
Lehet itt valami összefüggés?
Elképzelhető, de egy összefüggés talán, hiszen a Carlos ügyben volt egy nemzetközi alkú, ezt most már nagyon jól tudjuk, amíg itt van, addig nem csinál disznóságokat. Ebben a tekintetben pedig lehetett egy ilyenfajta nyomásgyakorlás Magyarország felé, elsősorban az üzleti partnerek részéről, hiszen azt nem említettem, hogy Libiának mi voltunk az egyik legnagyobb szállítója abban az időben, szintén rádiózavaró eszközökből, és általában nem igen fizettek. Úgyhogy egy ilyenfajta nyomás elképzelhető volt ebben a biznisz tartományban, amelynek következtében ilyen kiképzés folyt.
Németh László.
A gép leszálláshoz készülődött, valamennyi reflektora fel volt kapcsolva, a kifutók kint voltak, és valamennyi utas be volt kötve már az ülésekhez.
Ezt honnan tudja?
Mert ugye senkit nem találtak én meg, de mint később kiderült, mégiscsak 37 embert kihaláztak a vízből. nem egy ilyen megállapította a boncolási jegyzőkönyv azokat a nyomokat, amik arra utaltak, hogy a biztonsági övbe volt csatolva. Készen álltak arra, hogy perceken belül megérkeznek a célállomásra.
Hát a gép csökkentette a sebességét és süllyedt.
Süllyedt a rádiólevelezésben is, kitűnik, hogy úgynevezett siklópályán volt, leszállás előtti állapotban, amikor hátulról ez a találat érte. Motor és a kormány szerkezeteknél, amelyik ugye három motor van a 254-esben hátul, és a rakéta robbanó töltete súlyra nagyon kicsi, és ez a találat egyértelműen teljesen kormányozhatatlanná tette a repülőgépet, de nem okozta a repülőgép levegőben történt felrobbanását. A találat után a gép kormányozhatatlaná vált, és nem volt lehetőség arra, hogy vízeszállást is kísérjeljenek meg, hanem egy teljesen kormányozhatatlan, magatehetetlen szerkezet belezuhant a tengerbe, és a víz ilyen esetben sokkal keményebb, mint a beton, és a becsapódáskor következett be, hogy a gép ekkor felrobbant, és egy limitált égés következett be a helyszínen, amelyik nem tartott sokáig.
Konkrétan megfogalmaz egy feltételezést, tehát kiknek, melyik országnak át érdekében ez az akció, hogyha ez történt?
Nézze, ez az akció egyértelműen Izrael érdekében állt. Számtalan oldalról jött be magánúton ez az információ, tehát a világ nem tudom hány területén élő, egymás soha nem ismerő, teljesen különböző funkciókban dolgozó emberek ugyanazt állítják, olyanok is, akik radarképernyők előtt ültek, akkor nehéz azt mondani, hogy ezek összebeszéltek, mert egy országot akarnak kompromittálni, mert ugye nyilván erre az lesz a reakció, hogy mi, micsoda hazug antiszemitizmus, nem, itt szó sincs erről. A palesztin és az izraeliek között nem vagyok hajlandó ebben az ügyben valamelyikük pártjára állni és igazat adni nekik. Harcoló felek, akiknek föl kell adni az ellenségeskedést bármi áron is, mert ez engem, de lehet, hogy holnap magát, lehet, hogy holnap után azt, aki ezt hallgatja, és utolérheti. És erre a legfontosabb ez a dokumentum, ami itt van előttem.
A budapesti finn nagykövet szigorúan titkos levele a finn külügyminiszternek 1976. március 18-án.
Külügyminiszter úr, 1975. október 31-i jelentésemben úgy véltem, a gépet azért lőtték le, hogy az utasok egy részét likvidálják. A szerencsétlenségben, amelynek körülményei szigorúan titkosak Magyarországon, életét vesztette két finn utas. Az egyikük ENSZ munkaügyi tisztviselő, a másik pedig az ENSZ békefenntartó erőinek tagja volt. Jelentésemben lehetségesnek tartottam, hogy az esemény kapcsolódik a palesztin küldöttséghez, amely éppen a szerencsétlenség előtti napon részt vett a palesztinai felszabadítási szervezet újonnan megnyílt irodájának megnyitóján. Ez az utasszállító gép egy másik csoportot is szállított Beirutba. A magyarok számára különösen fontos volt az, hogy ezt titokban tartsák. Arról a 80 fős csapatról van szó, akik hosszú ideig tartózkodtak Magyarországon, ahol katonai kiképzésben részesültek. Ezek az emberek a Hotel Budapestben laktak, és innen naponta kocsival vitték ki őket a Magyar Határőrség kiképzőközpontjába, amely Budapest határán kívül van. Ez a csoport a szóban forgó géppel tért vissza Beirutba. Egy olyan géppel, amelyet a szovjet Aeroflot adott ki használatra a magyar kormánynak. A kérdés az, hogy ki akarta megakadályozni azt, hogy ez a 80 ember élve visszaérjen Beirutba. Izrael számára igen előnytelen lett volna, ha katonailag kiképzett palesztinok térnek vissza Libanonba. De ugyanígy a palesztin keresztényeknek is, hiszen otthon már tartott a háború. Lehetséges az is, hogy a gépet egy olyan bomba pusztította el, amelyet valaki felvitt a fedélzetre. Ezt vagy Libanon, vagy Izrael szervezte. A magyaroknak minden okuk megvolt arra, hogy ne hozzák nyilvánosságra az ügyet, és hogy ne verjék azt nagy dobra. A fentiekből az is világossá válik, hogy miért olyan nehéz megszerezni a két finn utas halotti bizonyítványát a magyar hatóságoktól. Amikor tegnap előtt megszereztük a bizonyítványokat, akkor azokban nem tettek említést a szerencsétlenségről, amiről pedig a finn külügyminisztérium igazságügyi főosztálya tudni szeretett volna. Tisztelettel Paul Jyrkänkallio, budapesti finn nagykövet.
ez a találat a repülőgép teljes megsemmisülését eredményezte, ami könnyen néz ki balesetnek leszállás előtt, ugyanis a legtöbb baleset akkor történik, semmilyen körülmények között kivéve a térséget figyelő, akkor velük szövetséges nyugatiaknak ennek az akciónak nyoma nincs.
Hogy lehetséges, hogy a radarképeken nem látszik a támadógép?
A környezetekben lévő főleg szovjet gyártmányú radarokat jól ismerte Izrael, és nagyon komoly elektronikus szűkítő képességgel és úgynevezett countermeasures, ezt az angolok így mondják, ne haragudjon, hogy nem tudom a magyar kifejezését, rendelkezik, amit képes volt alkalmazni. Tehát a üzemelő radarkészülékek előtt ülőknek az az impressziója, hogy a radar normálisan működik, ugyanakkor annak hatósugara jelentősen beszűkül. Ezáltal a fedésben rések keletkeznek, ami mellett támadó repülőgép nagyon könnyedén be tud repülni, és onnan ki is repülni úgy, hogy azt senki semmilyen körülmények között nem tudja detektálni.
Úgy tudom, hogy a távolban mégis volt egy állomás, amely észlelte, hogy itt van egy támadógép, illetve már jött, ment és lőtt.
Ezek a hallgatózó figyelő állomások, amik kémállomások voltak, ezek mindenütt működtek. Működtek angol kezelésben Cipruson, a 280-as Signal Unitnak hívják. Észlelték a megtörténteket, iktatták, betették, nem az ő dolguk volt, hogy ezzel foglalkozzanak. És azzal fejezték be, hogy Olympus radarállomás confirmed the shutdown of the aeroplane, azaz megerősítette a repülőgép lelövésének tényét. Őket senki meg nem kereste ebben az ügyben.
Jessica, tanú, személyazonosságát nem kívánja felfedni. 1975-ben közel állt a 280-as szignálegységhez.
Ez nem baleset volt. Információim szerint a megközelítő szakaszban a várakozási pontnál azt kérték a gép személyzetétől, forduljanak vissza és ismételjék meg a megközelítést. Cipruson van az Olympus radarállomás, a 9280-as számú egység kezelésében ők megerősítették a malév gép lelövésének tényét. Ez egy, mintegy két mérföld távolságból két hőkövető rakétával végrehajtott támadás volt. A gép hátulját találták el. A brit Royal Air Force megerősítette. Az akciót egy sugárhajtóműves katonai repülőgép követte el, amely természetesen Sidewinder hőkereső rakétákkal volt felszerelve, és a találat hátulról jött.
Dr. Fülöp András.
Beirutban a katasztrófa után a vállalat vezérigazgatójával beszélgettünk egy ottani irányító tisztviselővel, aki az EPROCS-on szolgált.
Ez a légiforgalmi irányítás?
Igen, ez a közelkörzeti irányítás, és az illető elmondotta ott nekünk természetesen azzal a megjegyzéssel, hogy ezt nem hajlandó hivatalos közegek előtt elmondani, hogy kaptak egy értesítést a repülőtér a városból, hogy a gépet, ezt a gépet, amíg ők vissza nem igazolják, ne engedjék leszállni. Ez az úr elmondotta, hogy a gépet két rakéta találat érte, egy repülőgép jelent meg, amikor a gép már a várakozási körbe volt, tehát a BOD fölött. Ez a BOD egy rádió irányadó, beiruti repülőtérnek egy azonosító navigációs pontja, ami fölött a várakozási eljárást kellett csinálni, és ott ebbe a légtérbe már len volt a repülőgép 4000 fiten, tehát 1200 méter magasságban, és ott lőtték le. Lehetett jól látni a becsapódást, a rakéta, amikor eltalálta a repülőgépet, nagy villanást, és kész. Ezt egyébként a földi egy-két tanúvallomás is igazolta, hogy, hogy látták a becsapódást.
Deák Péter.
Azt biztos, hogy ebben az időben Líbia is, és a többi országok is rendelkeztek, Szíria is, azokkal a szovjet földi légelhárító rakétákkal, a föld levegő válról indítható Strela típusú rakétákkal, sőt Kubbal is.
A légvédelmi rakéták kilövésének az eshetősége az ön szerint mennyire valószínű?
Hát én azt hiszem, hogy ennek viszonylag a legnagyobb a lehetősége, vagy a valószínűsége, ugyanis nem kell hozzá szervezettség, nem kell hozzá reguláris légvédelmi alakulat, ezek válról indítható rakéták voltak, és ezzel bárki a maga politikai vagy egyéb céljai érdekében egy bizonyos intézkedésre ezt a gépet le tudta lőni.
És van egy harmadik variáció, egy hátulról a malévgép hátába kerülő vadászgép rakétával lőtte le az utasszállítógépet, ezt el tudja képzelni?
Azért tudom nehezen elképzelni, mert ebben az esetben a repülőgép személyzete már időben jelezte volna, hogy ez megtörtént, ugyanis a légtér zavartsága jelentkezik ebben az esetben, és 75-ben a malévgépekről már ezeket észlelni lehetett volna.
Erre azt mondják rádiolokációs szakemberek, hogy bizonyos közel-keleti országok rendelkeztek olyan technikával, amely lehetővé tette, hogy a radarok között egy olyan folyosót létesítenek, amelyet nem érzékelnek a radarok, és ezek között cikázhat egy gép.
Hát én az 1975-ös időszakról ezt még nem tudom elképzelni. Abban az időszakban még nem voltak azok a fajta gépek, amelyek védve vannak a radarrendszer előtt, tehát egy bizonyos műanyagborítással. Azokról a gépnek valahonnan fel kellett szállni, a gépnek meg kellett közelíteni vizuálisan is bizonyos távolságról, mert akkor még nem voltak ilyen precíziós rakéták, amelyek hőpellengációval pontosan betalálnak.
Egy szakértő két konkrét országot nevezett meg, mint lehetséges elkövetőt. Ön konkrétan mely országokat nevezni meg, akik szóba jöhetnek?
Hát az egyik az Assem Libia ebben az időszakban. A másik pedig talán az a palesztin csoport, amelyet Szíria támogatott, nem tartom valószínűleg, hogy az izraeliek lőtték volna le ezt a repülőgépet.
Miért nem?
Számukra ez a fajta tevékenység, ez a fajta cselekmény 1975-ben sem politikailag, 73 után vagyunk, és 82 előtt, sem egyéb szempontból nem volt indokolt. Ha rajta vannak a palesztinok, egy ilyenfajta nemzetközi szemreányás, az akkori izraeli kormányzatnak nemzetközi vonatkozásban nem igen hiszem, hogy használt volna.
Tom Norcross 1975-ben az angol királyi légierő őrnagya volt, ma már nyugdíjas. Annak a C-130-as Herkulesnek volt a navigátora, amit a malév gép keresésére küldtek.
I was leaving an RAF base in southern Cyprus in the middle of the night on a routine return flight when we were asked by the tower to contact a limited
Cipruson kaptuk a parancsot, hogy repüljünk a szerencsétlenség helyszínére. Körülbelül másfél óráig maradtunk ott, mert nagyon sötét, horizont nélküli éjszaka volt, ami annyit jelent, hogy az ég és a víz teljesen egybeolvadt. Egészen kivilágosodásig a szerencsétlenség helyszíne fölött köröztünk. Minden légi szerencsétlenségnél egy speciális rádiós vészjelzést ad a lezuhangép. Ezt nem észleltük. Ezért, amikor világos lett, leereszkedtünk kis magasságra, megszemléltük a helyszínt. Ez egy rendkívül veszélyes manőver. A legjobban nem a fedélzetről lehet látni, hanem 250 láb magasságból. Úgyhogy a Herkules hátsó ajtaját kinyitottuk, onnan vettük szemügyre a roncsokat. Relatíve nagyon kis területen szóródtak szét a maradványok, amit körülbelül 2-300 méterre becsülnék. Minimális kerozin és olajfolt számtalan apró törmelék úszott a vizen, de nem láttunk nagyobb repülőgép darabot, illetve még a lecsökkentett sebesség mellett is nagyon nehéz volt meghatározni, hogy milyen testek is úsztak a felszínen. Az első pillantásra látszott, hogy itt mindenképpen bekövetkezett egy robbanás, mert a felszínen nem voltak nagyobb repülőgép darabok, de nagyon sok apró roncs volt. Szerintem, ha egy repülőgép irányítottan próbál meg vízre szállni, akkor valószínűleg nagyobb roncsokat találtunk volna, és esetleg mentőcsónakokban még túlélőkre is bukkantunk volna. A roncsok kis területen való elhelyezkedése miatt feltételezhetően a víz felszínén vizetéréskor következett a robbanás, mert ha a levegőben történik, akkor sokkal nagyobb területen szóródtak volna szét a roncsok. Az egész repülési feladat körülbelül 3-4 órát vett igénybe. Ebből a helyszínen körülbelül 2 óra 15 percet repültünk. Végül oda irányítottuk a hajókat, majd visszarepültünk Ciprusra.
Dealing with the last question first, I would assume because the debris was so concentrated that the major explosion occurred when the aircraft hit the water.
A Magyar Vizsgálóbizottság, a Nemzetközi Repülésügyi Szervezet és a Libanoni Légügyi Hatóság jelentése szőrén szálán eltűnt. Legalábbis a megkeresésekre minden hivatalos szerv azt válaszolta, hogy semmilyen érdemi dokumentum nincs birtokukban, amiből következtetni lehetne arra, hogy mi történt a géppel. Végül informális úton lett meg az angol nyelvű változat, aztán meg a magyar is.
Repülőgép baleseti jelentés TU-154-HALCI üzemeltette a Malév, Magyar Légi Közlekedési Vállalat. Bekövetkezett 1975. szeptember 30-án, Beirut, Libanon.
Részlet egy szemtanú, Hassan Shbib őrmester jegyzőkönyvbe vett vallomásából.
Körülbelül 5 percig láttuk a repülőgépet kis magasságon, úgy 200 méteren a víz fölött haladva. Nagyon kis sebességgel repült. Először azt gondoltuk, hogy egy hajó. Akkor hirtelen kialudt a fény, és megkezdődött a tűz, ami lement a vízre, és akkor felrobbant a vízben, amelyből szürke füst szállt fel 2-300 méteres magasságig. A becsapódási pont a parttól mintegy 5 kilométeres távolságra volt. Mi alatt a telefonhoz futottam, robbanást hallottam magam mögött. Hátrafordultam, és láttam, hogy szürke füst száll föl a vízről.
A Malév 240 és a Beirut ACC közötti rádiólevelezés átirata nem áll rendelkezésre. Beirut nemzetközi repülőtér Philips EL 3590 típusú 24 csatornás magnetofon berendezéssel van felszerelve. Az a csatorna, amely a 119,3 MHz-es frekvenciát rögzíti, a megközelítés időpontjában műszaki hiba miatt üzemképtelen volt. Az átirat helyett az ATC irányító saját feljegyzése alapján írta le a rádión lefolytatott levelezést a baleset után. Titkos táviratok. Tóth Sándor ügyész Beirutból.
Címzettek: Marjai elvtárs, Farkas Endre, a KPM légügyi főosztály helyettes vezetője, dr. Szijjártó Károly legfőbb ügyész, Hűvös Sándor légügyi főosztály. 1975. október 15-e, 119-es számú rejtjeles távirat. Kassar, a Malév vezérképviselője felveti, hogy saját költségén kész pert indítani a libanoni polgári repülési hatóság ellen. Elsősorban a magnetofon felvétel körüli hanyagság címén, annak kiderítésére, hogy a felvétel nem szándékosan került-e megsemmisítésre. Sokáig nem lehet várni, mert a szeptemberi magnetofon felvételeket a szabályok szerint egy hónap múlva megsemmisítik.
Németh László a 20 év után előkerült jegyzőkönyvből tudta meg, 37 embert megtaláltak a gépen utazó 60 közül. Korábban azt állították, senkinek nem került elő a holtteste. A helybeli államügyész utasítására a Várospénzén, ismeretlen helyen eltemették a maradványokat.
Jelentkezett nálam egy rendőr, aki szabó századosként mutatkozott be, és azt állította, hogy az 5. kerületi kapitányságról van. Kőkeményen nyomozom ezt az embert, nem tudnak róla a belügy 5. kerületi személy nyilvánta, stb. Számtalan feltételezés van, hogy életvédelmi osztály elhárítás, 3 per valamennyitől volt, előbb-utóbb szerintem megtaláljuk, ha még életben van, mint ahogy sok mindent megtaláltunk ebben az ügyben. Udvariasan részvétet nyilvánított, a mindenféle kérdéseket tett föl, tudomásomra hozta, hogy nem kell itten nagyon kérdezősködni, sem most, sem a jövőben. Na most nekem ott akkor rögtön leesett a tantusz, hogy itt valami, a 2 meg 2, az itt nem 4, hanem 5 vagy 3. És ugye azért az ember tisztában volt az esélyeivel a akkori rendszerben, de akkor kőkeményen elhatároztam, hogy azért itt kérdés lesz, ha megélem. És nagyon örülök, hogy most az az időszak van, amikor kőkemény kérdések következnek. Ma a dolgot ügyvédi kézbe, jogász csapat, támogató csapat, önkéntesek, vizsgálók, hírszerző szakértők, repülők, mérnökök, önkéntes csapata segít, és hát én azt hiszem, hogy a megoldás kapujában állunk.
Az egyetlen magyar utas özvegye és a személyzet tagjainak özvegyei közösen próbálják érdekeiket képviselni. Glauzius Gáborné és Kvasz Károlyné a másodpilóta özvegye.
Előfordult olyan, hogy megkereste önöket valamilyen rendőr, tiszta vagy a BM-ből valaki, és figyelmeztette önöket arra, hogy jobb, ha ezzel az ügyel nem foglalkoznak?
Igen, én egy hétig voltam ezután otthon, és amikor elkezdtem dolgozni, nem tudom, hogy első vagy második nap fölhívott valahonnan valaki, hogy szeretne velem beszélni. Ő a férjem barátja volt. Mondtam, hogy a munkahelyen ne keressem, mert ez nem alkalmas. Azt mondta, hogy semmi baj, majd ők azért jönnek, és letette a kagylót. Rögtön beruhantam a főnökömhöz, és kértem, hogy ne engedélyezze se azt, hogy itt megkeressenek, se azt, hogy innen el kelljen menni. Két férfi bejött, egyenesen a főnököm szobájába kopogott, bementve, és jöttek ki, és két perc múlva, hogy a főnököm engedélyezte, hogy velük elmenjek. Ezek után beültettek egy kocsiba, és hazavittek. Azt állították, hogy az én férjem katona barátai, de biztos vagyok benne, hogy nem azok voltak, mert elővettem a férjemnek katonakori képeit, a csoportképek, ahol természetesen nem tudták kiválasztani, hogy melyik a férjem. Konkrétan nem fenyegettek meg semmivel, de ebből pontosan megértettem azt, hogy legjobb, hogyha a továbbiakban nem beszélek az ügyről semmit és senkivel. És napokig csak az a hír volt, hogy a mentés folyik, nem mondták meg, hogy vannak-e túlélők konkrétan, és nem engedélyezték azt se, hogy a helyszínre, az azonosításra ki tudjak menni.
Amikor meghaltak a hozzátartozóink, akkor nagy lelkesen mondta a személyzetiről az a bizonyos hölgy első nap, hogy hát ilyen még nem fordult elő, hogy még a halotti anyakönyvi kivonatok nincsenek is kiállítva, és nekünk már a nyugdíjintézet folyamatba tette a nyugellátást, meg az árvaellátást, az özvegyi nyugdíjat. Szóval végig én azt hiszem, csak akkor talán nem éreztük annyira, de valahol bennünk volt az, hogy mi nekünk a további életünk is függ attól, hogy viselkedünk, szóval valamennyire a burkolt formában, és de mi meg voltunk félemlítve.
Egy ottani fotós kint volt a helyszínen, a mentésről készített képei megjelentek az arab lapokban. Németh László felkutatta ezt a fotóst, a képek egy részét megvásárolta tőle. Több mint 20 évig úgy tudta, nem került elő felesége holtteste. 2001-ben ismerte föl őt egy fényképen, a tengerből kiemelt halottak között.
100%-ig biztos abban, hogy itt a felesége látható?
Biztos vagyok benne. 100%-ig azért nem helyes mindent megdönthetetlenre és 100%-ra kijelenteni. Megpróbáltuk a fényképet digitálisan lebontani, és egy ilyen összehasonlító programmal más fényképpel összehasonlítani. Azt mondhatnám, hogy rendkívül nagy a valószínűsége annak, hogy ez egy pozitív azonosítás. Eleve maga a fotók ténye. Eleve az a tény, hogy a boncolási jegyzőkönyvek a kezemben van. Élből megcáfolja azt az alapvető magyar hivatalos hazugságot az időből, hogy senkit nem találtunk meg. Teljesen abszolút elképzelhetetlen az, hogy az elhunytak a megtalált emberi maradványok között egyetlen személyzeti tag sem volt, mint ahogy ezt a Magyar Légiforgalmi Vállalat állította.
Repülőgép baleseti jelentés.
A repülőgép vezető nem jelentett tüzet a fedélzeten. A holttestek boncolása és orvosi vizsgálatai nem tártak fel semmilyen a tűzre, égésre utaló jelet a fedélzeten. Fémrészecskéket és olyan termékek jelenlétét sem tárták fel, amelyeket robbanóanyagok összeállításánál használnak fel. Nem volt szénmonoxidra vagy mérgezésre utaló bizonyíték sem.
1975. október 6-a, 108-as számú rejtélyes távirat. Az eddig ismert adatok figyelembevétele alapján nagy valószínűséggel a légikatasztrófa bekövetkezését nem befolyásolta időjárás, földi irányítás, hajózó személyzet ténykedése. a körülmények és a bizottság által meghallgatott szemtanúk vallomása alapján nem zárható ki a diverzió lehetősége. Ez utóbbival egyetértenek a jelenlévő szovjet szakértők is. Janovszky László a bizottság vezetője. A körülmények és a bizottság által meghallgatott szemtanúk vallomása alapján nem zárható ki a diverzió lehetősége.
A hivatalos jegyzőkönyvben még csak feltételezésként sem írták le ezt a megállapítást.
A kivizsgáló bizottság képtelen az MA 240 balesetére vonatkozóan következtetést levonni. A rendelkezésre álló bizonyíték és a roncs kizár minden olyan ténymegállapítást, amellyel meg lehet határozni ennek a balesetnek az okát. Valószínű ok meghatározatlan.
A most következő biztosítási szakértő igazi nevét nem tudjuk. Betyár néven mutatkozott be, és egy kettétépet fénykép összeillesztésével, majd a fotó lézerfénnyel való átvilágításával, egy csak e fénynél látszódó szöveggel ellenőrizte, hogy valóban Markovics Ferenc érkezette az interjúra.
Ennek az egész ügynek úgymond a rákfené az, hogy jogalap nélküli kárkifizetés történt, ugyanis ha megnézzük otthon a biztosításainkat, a kizárások között egyértelműen szerepel az, hogy háborús események, terrorcselekmények esetén a biztosító nem fizet. Na most ebben az ügyben is azért, ha emlékszünk rá, 75-ben polgárháború zajlott Beirutban, mindenki tudja, hogy ez háború, innentől kezdve, hogy bármi történik, mindenki a saját felelősségére megy, senki, tehát nem kellett volna, hogy fizessen a biztosító. Ugyanis ha kiderült volna, hogy kifizették az egész ügyet, tehát jogtalan, jogalap nélkül kárkifizetés történt, akkor úgy gondolom egy-két embernek ugye sarkára léptek volna az állami biztosítónak, a viszontbiztosítója alól szólt. És ezért az angol viszontbiztosító kifizette a állami biztosítónak a gép teljes vételára, de alapos gyanú arra, hogy a magyarok már viszont kárkori értéken fizették ki, és a új gép értékének az ára, valamint a használt gép értékének az árának a különbözet a 36 millió. Érdekes kérdés számomra, hogy felvetődik, hogy ezt hogy lehetett akkor kivitelezni, az oroszok ebben mi mentek bele. Állami biztosító, viszont biztosító az angol Lloyds, hogy ezt hogy boltolták le. Erre nem akarok tippeket adni, mindenki, aki úgy gondolja, élénk fantáziával kitalálhatja, hogy ezt hogy oldották meg.
Kellő pénz?
Pénzt azt nem mondanám, érdekelté tehet a angliai viszont biztosítónál a döntésre jogosult szemét. Azt azért tudni kell, hogy ennek vannak nyomai. Ennek be kellett érkezni Magyarországra, és ezt a Magyar Nemzeti Bankában bevételezni kellett, majd onnan eljutott a pénz az állami biztosítóhoz, majd az állami biztosító fizetett az orosz félnek, hogy mi alapján, még ezt sem tudom határozottan, erre a kérdésre a választ. Azt viszont tudom, hogy a Malév az kapott 36 millió forintot, amit úgymond külön zárolt számlán tároltak, majd de a 76-os úgymond zárszámadásukban ez már nem szerepel.
Mit ért az alatt a gép lezuhanását, illetően, hogy itt polgárháborús vagy háborús cselekmény miatt veszett oda a gép?
A rendelkezés álló adatok alapján azt kell, hogy mondjam, hogy a gépet lelőttünk egy levegő-levegő típusú rakétával. A rendelkezés álló adataink alapján, illetve a 2054-es gépnek a katasztrófájának az elemzés alapján én nagy valószínűséggel merem azt állítani, hogy ez kizárt, hogy hajtómű okozta a gépnek a lezuhanását.
Dr. Fülöp András.
Az akkori szovjetek jelentkeztek volna ők arra, hogy felhozzák a fekete dobozt, mert ők fölajánlották, hogy felhozzák a fekete dobozt. Tudomásom szerint az amerikaiak is, csak a vállalat ezt tűzzel vassal megakadályozta, félve attól, ugye, hogy kiderülnek azok a dolgok, és akkor a biztosítótársaság és a vállalat között pénzügyi galiba keletkezik.
A
finn külügyminisztériumban 30 évre titkosították az esettel kapcsolatos aktákat. Hasonló visszajelzéseket kaptak az áldozatok családtagjai is a világ különböző pontjain. Sehol senki nem állt velük szóba, se a légitársaság, se a minisztériumok. Megkapták a biztosítási összeget, kérdésnek helye nincs.
Deák Péter.
Ezeket az áldozatokat valóban haza kéne hozni, ezeknek az áldozatoknak a hozzátartozói részére meg kellene adni az úgynevezett bocsánatkérés, hiszen a múltban elkövetett dolgokért a bocsánatkérés, ez egy természetes és ma egy normális folyamat.
Kinek kéne bocsánatot kérni?
Elsősorban a Malévnek, függetlenül, hogy a jelenlegi vezérigazgató meg elnöknek ez az ég adta világnak semmi köze. Az áldozatokat haza kellene hozni, illően el kellene temetni, mint egy olyan időszaknak a halottait, amelyben olyan nemzetközi bolyodalmak voltak. Az enyhülés ellenére 1975, a Helsinki csúcs aláírása, amelyek azért az előző bipoláris világgal összefüggenek, a hidegháborúval összefüggenek.
2003. november 26-án a műsor szerkesztője a következő levelet kapta. Köszönjük a Malév számára biztosított megszólalási lehetőséget, de nem kívánunk élni vele. Üdvözlettel, Imre Zita, kommunikációs csoportvezető. Földesi László, repüléstörténész, a 70-es években a Ferihegyi repülőtéren dolgozott, mint repülőgépszerelő.
Angliában is, az USA-ban is, a Szovjetunióban is tudják, hogy mi történt, és ez ott valahol egy archívumban megvan. Kérdezheti egy laikus, na jó, hát akkor mi akadálya van annak, hogy akkor tessék megmondani, hogy kérem, ez történt. Itt lehet valamilyen politikai szempont, hogy kinek miért kellemetlen ezzel foglalkozni, de van egy másik szempont is, sajnos egy praktikus, hogy a szolgálat, hogyha kiadja, hogy mit tud, akkor abból esetleg lehet rá következtetni, hogy ő hogy szerezte meg azt az információt, a technikai úton vagy egyéb módon, és ez 50%-ban igaza van, hogy nemzetbiztonsági érdekből titkolja. Mi nem tudjuk kívülállók megítélni, hogy most is jogos-e egy 27 évvel ezelőtti dolgot titkolni, vagy nem. Én, mint repülés történész azt mondom, sajnos, hogy ezt kell mondjam, hogy ennek az eseménynek a történelmi távlata még nem jött el. A korrekt megértéséhez. Én nekem az a véleményem, hogy titkosszolgálati archívumokból az igazság csak akkor fog kiderülni, ha legalább olyan szintű módon foglalkozik vele a nemzetközi sajtó, mint annak idején Amerikában a Watergate ügyel. Viszont nem látom az érdekeltségét sajnos a nemzetközi sajtónak abban, hogy ezt a dolgot kiderítse, holott egy nagyon fontos dolgot még hozzátennék, nem tudunk olyan katasztrófáról, erőszakos cselekményről. Így vagy úgy ne vizsgáltak volna ki, amiről így vagy úgy, ha leg nem tudtuk volna, hogy mi történt. Ez egyedülálló a világban a Malév 1975-ös beiruti katasztrófája abban, ha valamire igaz a mondás, hogy a vizsgálat lezárult, felejts el, sajnos erre igaz. Polgári civil eszközökkel pedig nagyon nehéz bebizonyítani, hogy mi történt, ha csak valakinek valamilyen csoda folytán a lelkiismerete fel nem ébred.
Németh László azt tervezi, hogy megpróbálja elérni a brit hadügyminisztériumnál, hogy a katasztrófa tanúit mentsék fel a titoktartás alól, illetve oldják fel az esetre vonatkozó bizonyítékok titkosságát. Ma még az is súlyos több évi szabadságvesztéssel büntetendő fegyelemsértés, ha valaki csupán azt elmondja, hogy látotta a balesetre vonatkozó anyagokat. Németh László az angol légierő lapjában hirdetést adott fel, amelyben azt kéri, keresse meg az, aki tud valamit a balesetről. Eddig 16-an jelentkeztek.
Paul Booth ügyvéd, a Baxter & Caulfield ügyvédi iroda társtulajdonosa.
The first thing which needs to be dealt with is to overcome the clear inadequacies of any
Egyértelműen bizonyított számunkra, hogy az akkori vizsgálat nem volt megfelelő. A vizsgálat korlátainak okaiként számtalan politikai, háborús és egyéb körülményt említettek, amelyek 30 éve valóban érvényesek voltak, de ma már a helyzet úgy Magyarországon, mint Libanonban jelentősen megváltozott. Ezért az elsődleges célunk az, hogy a vizsgálatot újra megfelelően le kell folytatni. Erre első számú felelősként a MALÉV-et, másodszorban a civil repülésügyi hatóságot nevezték meg. The response of MALÉV is to say virtually nothing. There was to be an inquiry. Három irányba kezdeményeztünk jogi lépéseket. Elsőként Nagy-Britannia hadügyminiszterének írtam, hogy az üggyel kapcsolatos információikat bocsássák rendelkezésünkre. Ő ezt továbbította az angol királyi légierő történetkutató ágazatához. Természetesen a MALÉV-et is megkerestem, ahol először azt válaszolták, hogy újra vizsgálják az egész ügyet. Majd egy olyan pársoros választ adtak, amely mindennek nevezhető, csak új vizsgálatnak nem. Ezt természetesen nem vagyok hajlandó elfogadni, ezért ismételt határozott felszólítást küldtem. Harmadikként a civil repülésügyi hatóságot kerestem meg. A szervezet is hasonló szellemben nyilatkozott, bár az ügy egy részinformációját kiadta. Újabb felszólítást tartalmazó levelet küldtem a vizsgálat újraindításának érdekében. Kiemelném, hogy az Európai Emberi Jogi Konvenció bizonyos alapelveket rögzít. Közülük számunkra a legfontosabb az élethez való jog, ami a múltban történt eseményeken is számon kérhető. Ezt a jogot minden államnak minden körülmények között respektálni kell. Az élethez való jog egyetlen állampolgártól sem vehető el. Ez alól egyetlen kivétel van, ha az állam háborúban áll. Emellett itt a családi jogok is súlyosan sérültek, melyeket szintén megszegett az állam. Ebbe a körbe tartozik az is, hogy mindannyiunknak szembe kell nézni szeretteink természetes úton bekövetkező halálával is, és hogy megfelelő végtisztességet kell biztosítani az elhunytaknak. Ebben az esetben ez nyilván túlmegy az érintett családtagok lehetőségein, és erre az állam kötelezhető. Az alapvető célkitűzés nyilvánvalóan az, hogy ezeket az elhunytakat végre végső nyughelyükre lehessen temetni. Másik fontos célkitűzésünk, hogy a vizsgálat megfelelő, korrekt módon induljon újra. És végül azt szeretnénk, ha a közvélemény, a teljes nyilvánosság megtudná, hogy egész pontosan mi is történt. The recovery of bodies and the proper treatment of bodies is taken now, and that proper acknowledgement is made of what happened.
Titkok légijárata. Közelműködött Bognár Monika, Kovács M. István, Séfer Andrea, Szilágyi Zoltán, Tarján Péter, Varga János, Zahorán Adrien. A felvételt Kornédesz Tamás és Váli Marian készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Dramaturg Borenics Péter. Markovics Ferenc dokumentum műsorát hallották.
Dokumentum műsor 2004-ben készült és utoljára 2008. április 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Bródi János előadó művésszel Varga Júlia beszélget.
Aranyemberek.
Itt van két kitüntetés doboz, meg egy oklevél, és két Rubik kocka volt rajta. Mi közel kettőnek egymáshoz?
A kockákkal a nagyfiam szokott néha játszani, de időnként a legkisebb is a kezébe veszi.
Két évével?
Hát ne szépek a színek rajta.
És ez a zöld doboz?
Meg a hozzátartozó oklevelek a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje. A Magyar Köztársaság elnöke adta Bródi János Kossuth-díja zeneszerzőnek, szövegírónak, előadó művésznek. A könnyű zene terén végzett több évtizedes, a nagy népszerűségnek örvendő sokoldalú munkássága elismeréseként.
Ezt most 2006. március 15-én kaptad a parlamentben. Gondoltad volna úgy 30-40 éve, hogy egyszer Kossuth díjas leszel, meg egy ilyen kitüntetéssel gazdagabb?
Ahogy annak idején Arany János írta, a Margóra gondolta a fene. A 60-as években engem elragadott a zene. A Műszaki Egyetemre és az Illészenekarba szinte ugyanakkor kerültem, 64-ben. Becsülettel el is végeztem, okleveles villamosmérnök vagyok. Ezek alatt, az évek alatt vált az Illészenekarból egy országosan ismert zenekar. Olyannyira, hogy ugyan az egyetemi éveim alatt még nagy nehezen összetudtam egyeztetni azért a tanulmányokat és a zenekari részvételt, de hát teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy amikor el kellett volna helyezkedni, mint kezdő mérnök szigorú munkarendbe, azt már a zenekar mellett nem lettem volna képes. És hát lehet, hogy meggondolatlanul, de akkor a zenész életforma mellett döntöttem.
A te zenei pályafutásod, hát finoman szólva, nem volt zökkenőmentes. Sorozatban jöttek olyan események, amik miatt egy hétköznapi szülő a szívéhez kap.
Nézd, én azt gondolom, hogy azért a szülői felelősség, a gyermek nagykorúsága tájékán véget ér. És hát persze aggódtak, de azért nem egészen azonos gondolkozásúak a szüleim. Talán ennek köszönhetően viszonylag korán el is váltak, amikor én 10 éves voltam, de nem voltam elveszett gyerek. Az apám azért méltányolta azt, hogy én nagyon eredményesen működök a magam által választott pályán. Az anyám pedig nagyon erősen támogatott engem minden olyan morális és erkölcsi magatartásban, amiben az akkori környezettel szemben ugyan konfliktusokba keveredtem, de hát ennyi idő után most már nyugodtan mondhatom, hogy a konfliktusok többségében mégiscsak nekem volt igazam.
Ez mindig egy tudatos dolog volt, hogy te mikor, hol, hogyan foglalsz állást, és nem egyszerűen csak egy zenész életformát vittél, hanem a dalszövegeiddel sokakat bosszantottál.
Nem akarok nagyon mélyre menni a politikai elemzésben, meg nyilvánvaló, hogy nem is volt kezdetben tudatos ez a magatartás, de hát nyilvánvaló, hogy egy olyan társadalmi környezetben, ami azért mindenképpen szabadság hiányos volt. A személyes szabadságjogokat igen erősen korlátozták. Aközben én egy olyan helyzetben voltam, mint autonóm művészféleség, amelyik azért az egyéni vagy a kis csoportos szabadságjogokat védte, talán leginkább éppen azokkal a szövegekkel, amiket írtam, és amelyek egy egészen új műfaj jelentkezése következtében Magyarországon viszonylag frissen is a technikai evolúció következtében egészen új formákban és új lehetőségekben rendelkezett.
Ez egyáltalán rockzene volt a szó valódi értelmében?
Igen, ma már rockzenének nevezzük ezt a kulturális innovációt, hogy mindazt, ami együtt jelentkezett, egyébként miután Műszaki Egyetemre jártam, ezért néha el is ismerem, hogy ez egy technikai civilizáció következtében jött létre. Létrejött ugyanis a Gutenberg galaxis az írásbeliség mindenhatósága után egy olyan kommunikációs, információs technika, amivel az énekelt szövegek újra nagyon nagy tömegben voltak gyárthatók, közölhetők és terjeszthetők. És ezért az énekelt ritmusos szövegek, a dalok hihetetlen új lehetőséghez jutottak. Ha valaki nem emlékezne rá, akkor csak úgy jelzem, hogy amikor én tinédzser voltam a 60-as évek elején, abban az időben, ha valaki valami olyan zenét akart hallgatni, amit szeretett volna, akkor el kellett menni oda, ahol azt a zenét játsszák. Mert akkor a hangrögzítés, a hangterjesztés még alig-alig volt kialakulva. Mondhatni, hogy akusztikailag szinte üres és berendezetlen térben léteztünk. És a 60-as években jött létre, hát a ma már nagyiparrá fejlődött tömegkommunikáció, és valójában minden háztartásban és minden emberhez eljutott az énekelt dalszöveg, ami ezért rengeteg olyan emberhez juthatott el, akihez addig a kultúra más formái csak nagyon nehezen vagy nagyon közvetett módon juthattak el. És mindez egybeesett a 60-as évek új generációjának a jelentkezésével, amely keleten-nyugaton egyformán valamiféle új szemléletet hozott a világba. A maga módján mindenhol a második világháború utáni konszolidáció következtében kialakult establishment ellen. Vagyis hát azok a felnőtt korosztályokkal szemben, akik úgy gondolták, hogy most a világ már végérvényesen berendezkedett, és ezen már mindenfajta változtatás meglehetősen kockázatos, ezzel szemben jelentkezett egy új generáció, amelyik nem akart úgy élni, ahogy a szüleik. Az akkori diákmozgalmaknak egyébként sokféle ideológiája volt, de én emlékszem egy könyvre, amelyik megpróbált ezt összefoglalni, és ahol a motto az volt a hátoldalon, hogy most egy olyan forradalom következik a történelemben, ami mindig eddigitől eltérően nem fog erőszakot használni, de semmiféle erőszak nem tudja megakadályozni a győzelmét.
Ennyire tudtad ezt 19-20 évesen is, vagy hát így most 60 évesen gondolod ezt így?
Hát valószínűleg most gondolom már egy kicsit mélyebben, de azért arra emlékszem, hogy amikor ezt az erőszakmentes forradalom gondolatát olvastam, és ez borzasztóan tetszett, de mégiscsak azon gondolkoztam, hogy hát azért a történelemben a nagy változások, azok mindig valamiféle fegyveres eszközrendszer konfliktusai voltak, és hát hogy is fog működni ez a társadalmi változás, ha nincsen semmiféle eszköze, nincsen fegyvere. És akkor egyszer úgy arra gondolatra jutottam, hogy talán lehet, hogy éppen ez a zene, a dal az ennek az új mozgalomnak a fegyvere, amely olyan erős hatással jut el olyan széles tömegekhez, hogy valóban képes létrehozni azt a társadalmi változást csupán az énekelt dalok erejével. Hát igen, hittem abban, hogy a dalok forradalma fogja megváltoztatni a világot. Ezt például ma már nem hiszem. Egy olyan világban, ahol a szó végül is veszélyes fegyver volt, és a többség fegyvertelennek látszott, mi nagyon erősen fel voltunk szerelve, és mire megpróbálták a hatásunkat korlátozni és tiltani, addigra már nagyon népszerűekké váltunk, hiszen ha egy dal egyszer megszületett, akkor a soha többet nem lehetett már betiltani és megszüntetni.
De soha nem ijedtél meg? Tehát azért, amikor bíróság előtt álltál, államellenes bűncselekménnyel vádolva, akkor azért annak felese volt réfa.
Hát ez 73-ban történt ez az eset, és gondoltam akkor arra, hogy befejeződik a zenekari pályafutásom. De abban biztos voltam, hogy azok a dalok, amik addigra már megjelentek lemezen, és széles körben ismerté váltak, hogy engem ugyan elzárhatnak, vagy becsukhatnak, vagy betilthatnak, de a dalokat nem lehet se elzárni, se betiltani, se megszüntetni.
Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott este fényben megfürödnék, és ha egyszer rajtam lánckerék taposna, alattam a föld is sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék mindenféle szélnek, haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek.
A 60-as években sokszor gondoltunk arra, hogy aki 30 évesnél öregebb, az már nyilvánvalóan nem normális. Hát nem gondoltam arra, hogy ez a zenei műfaj ennyire komoly és ennyire tartós marad.
Kossuth Díjas műfajjá válik.
Hát az semmiképpen sem, hogy manapság már majdnem, hogy elfogadottá vált, hogy a rockzenéről és a rockzene történetéről, mint a nemzeti kulturális örökség részéről beszélnek igen komoly politikusok.
Merült benned, hogy más leszel, de akkor mire gondoltál?
Pont 73-ban, amikor az államellenes izgatás vágya miatt olyan rendőri felügyelet félre alá kerültem, és nem is lehettem együtt a zenekarral. Azt hiszem, hogy többek közt ennek következtében az Illés zenekar fel is bomlott. Viszonylag rövid ideig úgy gondoltam, hogy a zenészi pálya befejeződött, és én jelentkeztem szociológia szakra az egyetemre. Meg akartam ismerni a világot, és azt gondoltam, hogy ez a legjobb módja. Egy nagyon kedves fiatal tanársegéd, aki amúgy a felvételi vizsgára készített volna, felmagyarázta el nekem, hogy ha van rá mód, akkor én folytassam azt, amit eddig csináltam, mert annak lényegesen nagyobb a jelentősége és a társadalmi hatása is.
És akkor végül is mikor billent át ez a dolog?
Nem olyan sokára kiderült, hogy új zenekar alakul, a Fonográf együttes.
Tényleg azért soha nem kaptál szemre hányást, hogy ezzel az állandó rosszalkodó magatartással kockára tetted a zenekarnak a létét?
Valójában az én működésem a zenekarban nagyon meghatározó volt. Miután én írtam a zenekar összes dalának a szövegét, sok dalnak a zenéjét is írtam, még azoknak is, amik nem feltétlenül az én nevem alatt jelentek meg. De az én feladatom volt az is tulajdonképpen, amit ma aféle PR tevékenységnek neveznének, tulajdonképpen, hogy a zenekar mondani valóját, üzenetét a körülöttünk lévő társadalmi politikai térben elhelyezzem és kommunikáljam. Bizonyos értelemben az Illés zenekarnak én voltam a lelke. Tehát ha nem is tetszett nekik minden, de hát látták, hogy a sikerek szempontjából ez egy fontos összetevő. Amikor a konfliktusok elkezdődtek, és különösen akkor, amikor például a útlevelünket bevonták, meg különféle fellépéseinket.
Még Budapesten nem szerepelhettetek.
Igen, volt egy év, még az 1970-es év, amikor egy interjú miatt ki voltunk tiltva a nyilvánosság területéről. Ezek már teremtettek feszültséget a zenekaron belül is, és egyébként a manapság előkerült dokumentumok ismeretében, itt Szőnyei Tamás dolgozatára gondolok, aki feltérképezte a titkos szolgák ügyködését a zenekarok körül. Bizony voltak ilyen operatív elképzelések is arról, hogy a zenekar tagjait hogyan fordítsák egymással szemben. Tehát lehet, hogy ennek következtében is már azért a zenekaron belüli harmónia is megbomlott.
Tényleg te kikéretted a rólad szóló okmányokat?
Igen, én végignéztem.
Ért meglepetés?
Azt kell mondanom, hogy azért olyan nagyon nem fordult meg velem a világ, hiszen mindig is tudtuk, hogy figyelnek minket. Azért egy-két olyan meglepetésért, hogy főképp akkor, amikor zenész kollégákról derült ki, hogy ők is dolgoztak a megfigyelő rendszernek.
Nincsen varázspálcám, melyel bármit eltüntethetek, és és annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezni vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy előzzem a bánatot, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot. Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm.
Mi arról beszélünk, hogy te szövegíró vagy, és zenész, muzsikus. De hát azért nem a muzsikus tudásod volt igazán a meghatározó.
Valójában ez egy új műfaj volt, amelyben egészen újszerű technikákkal dolgoztak az új művészek az újra felfedezett hangszereken. Hiszen az elektromos gitáron egészen más technikával kell játszani, mint a hagyományos klasszikus gitáron. Ez valójában a technikai háttérrel együtt alakult ki, ez az új hangkeltési forma. Gyakorlatilag az új műfajjal együtt születtek az új művészek, amelyeknek jelentős része nem rendelkezett semmiféle klasszikus előképzettséggel. Akiben volt valamilyen minimális zenei előképzettség is, hát bennem is volt, mert hát gyerekkoromban én is tanultam zongorázni, és jártam szolfézsre. Talán Kodály Zoltánnak is köszönhetően a magyar zeneoktatás nagyon magas színvonalon állt, és bizony nem véletlen, hogy Magyarországon olyan robbanásszerűen olyan sok zenekar alakult, hiszen valamennyi zenei képzettséggel majdnem mindenki rendelkezett. Ehhez már csak egy kis kreativitás kellett, egy kis olyan művészi lelemény, amivel az új eszközök birtokba vételét hamar megoldották, és hamar feltalálták magukat az új helyzetben.
Igazából a szabályokat kellett fölrúgni.
Új szabályrendszer alakult ki.
Igen, de azért a magyar zenekarok először külföldi nótákat játszottak el. És ti voltatok azok, akik nagyot fordítottak azon, hogy te elkezdtél itt beleokvetetlenkedni a magyar versekkel.
Hát valójában valahogy úgy alakult, hogy én írtam az első magyar szövegeket. A minap olvastam egy nagyon vastag könyvben, ami már két újságíró komoly tanulmányai következtében jött létre, a címe a Magyar Rockzene története, hogy szerintük az Illés zenekar első 4 számos kislemezétől számítható a magyar rockzene története. Tehát a Légy jó kicsit hozzám, az Ómond, a Mindig veled és az utcán című dal volt rajta.
A te pályafutásodnál folyamatosan megjelenik valahogy a közélet és a politika. A rendszerváltás idején te nyíltan vállaltad, hogy egy liberális eszmeiséghez tartozol, de az elmúlt 16 évben azért ezek az áramlatok is igencsak változtak, és a te magatartásod is változott.
Mennyiben?
Annyiban, amennyiben a politikától, mintha most nagyobb távolságot tartanál.
Nem politikusnak készültem, de hát kétségkívül, amikor meg akartam érteni azt a világot, amiben élek, akkor azért szükségem volt némi segítségre, mondanám így az eszmélkedésemhez, hogy mégis mi az, amit helyesnek tartok, és valahogy úgy alakult, hogy a 60-as években ismerkedtem meg azzal a közös eszménnyel, amit az Egyesült Nemzetek Szervezete 1948. december 10-én fogadott el, és ez az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. És hát akkor is úgy gondolkoztam már, hogy ha van egy ilyen közös eszmény, amelyben a világ különféle kultúrái, különféle nemzetei meg tudtak egyezni, akkor valószínűleg ebben nagyon sok igazság van, és ez az, aminek a képviselete helyes keleten és nyugaton is, és a különféle vallások által meghatározott kultúrákban is. Hiszen arra már nagyon korán rájöttem, hogy a vallások nagyon kultúrafüggőek, és bár teljes magyarázatot próbálnak adni az életre, de hát bármely vallás gyakorlója gyakorlatilag a világ többségének szemében istentelen, és a hamis bálványoknak áldoz, hogy mondjam ezt a régi szakkifejezést. Tehát nagyon kerestem valami olyasmit, amit az emberiség többsége tud elfogadni, és ez a 20. századi nagy kataklizmák, háborúk és földrengések után úgy tűnt, hogy ez az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott olyan eszmény, amit a preambulum mondja, amelynek elérésére minden népnek és minden nemzetnek törekednie kell. Hát azt gondoltam, hogy ezek olyan rokonszembes, humánus tételek, hogy ezeknek az érvényesítésénél szebb feladata végül nem lehet egy magát, még a rockzenében kifejezni vágyó művésznek sem. És hát valószínűleg ennek következtében kerültem nagyon közel ahhoz a társadalmi csoporthoz, amely persze a régi társadalmi rendben elsősorban mint demokratikus ellenzék nevezte meg magát, aztán ebből kialakult a szabad kezdeményezések hálózata, majd végül párta alakult a Szabad Demokraták Szövetsége. Velük tartottam is, amikor megkértek arra, hogy az első választások alkalmával segítsek nekik, akkor én vállaltam azt.
Sosem merült fel, hogy te magad politikussá válj?
De hát felmerült persze, hát abban az időben minden párt megpróbálta a közismert és népszerű embereket valahogy a tagjai közé fogadni, és nekem is felajánlották, hogy rajta lehetek a pártlistán, de én úgy éreztem mindig is, hogy a politikai pártok valójában olyan hasonló gondolkodású emberek közösségei, akik úgy gondolják, hogy miután egyénileg külön-külön nincs lehetőségük a hangjukat hallatni és a véleményüket nyilvánosságra hozni, ezért társakat keresnek, de nekem nincs szükségem arra, hogy egy politikai párt tagja legyek, mert hiszen én személyesen megszereztem magamnak az önálló vélemény formálás és a vélemény közlés jogát. Nekem nem kell magam helyett képviselőt választani. És ennek ma már örülök, mert látom azért, hogy hát meglehetősen, ahogy Bibó mondta, zsákutcás kelet-európai politikai történetben azért a magyar köztársaság politikai rendszere sem úgy alakul mind a mai napig, ahogy az én véleményem szerint igazán üdvös lenne. A politikai hatalomért folytatott a harcban nagyon sok eszme és érték esik áldozatul, és hát sajnos még mindig érvényes az, amit én éppen az emberi jogok nyilatkozatára írt oratórium egyik számában fogalmaztam meg, hogy hát azért még mindig összekeverik a hatalom szeretetét a szeretet hatalmával.
Fordult olyan, hogy valóban elbizonytalanodtál, és azt gondoltad, hogy most másba kezdesz?
Nem tartozom azok közé, akik kitűznek valami célt, és afelé törekednek. Inkább hajlamos vagyok egy kisé a keleti filozófiák következtében arra gondolni, hogy az életünkben nem a cél az igazán fontos, hanem az az út, amit megteszünk. Persze az ember mindig valamiféle célok felé indul, de a célok változnak, imbolyognak, és igen, határozott véleményem az, hogy semmiféle cél érdekében nem szabad nemtelen és erkölcstelen eszközöket felhasználni. Na, ezt csak azért mondom, hogy nem tervezem, hanem igyekszem mindig megtenni azt, ami éppen előttem áll, annak a feladatnak megfelelni, azt a dalt megírni, annak a felkérésnek eleget tenni. Úgy alakult, hogy 1980-ban megjelent az első önálló lemezem, a Hungarian Blues, nagy siker lett, és ez előadó művészi avatott, és azóta nagyon sok felé hívnak, és kiderült, hogy az én előadásom úgy is érdekes, hogyha nem nagy zenekar áll mögöttem, hanem csak egyedül állok egy színpadon. Mindig vannak olyan találkozások a közönséggel, ami jól esik, és amikor úgy érzem, hogy talán még nem kéne lemondanom arról. Szóval miután egyedül vagyok ebben a helyzetben.
Ezek a barátságok megmaradtak? Mert azért a kettőtök viszonya Leventével, hát hogy finoman fogalmazzak, nem lett felhőtlen az elmúlt 15 évben.
Nem, Levente nagyon más utat járt be, de azért a régi kollégák többségével a mai napig is jóba vagyok. Tolcsai Lacival most készülünk egy újabb kórusműre, Konzsuzsinak most fejeztük be egy újabb verslemezét. Ha időnként nagyobb koncertre hívnak, akkor a régi zenész kollégákat hívom el. És hát egyébként ma sem titok, hogy hát a különféle zenei, meg szakmai szervezetekben a kollégák bizalmából nagyon sok helyen én képviselem ennek a műfajnak mindenfajta gondját, baját. Ebben a műfajban egyébként nagyon furcsa a szabályrendszer, nevezetesen az, hogy az előadó, aki a színpadon áll, ő jelent mindent. Az, hogy én olyan szövegíró vagyok, akit sokan ismernek, az annak köszönhető, hogy a színpadon is álltam sokáig, sőt, hogy hát ma is ott állok. Körülbelül sejtik, hogy ezeket a dalokat én írtam. De azt például kevesen tudják, hogy ezen kívül még milyen sok dalt írtam, és milyen sokan énekelnek mások olyan dalokat, amiket én írtam. Ha Halász Jutka énekel, akkor az a Halász Jutka dala, ha Konzsuzsi énekel, az a Konzsuzsi dala. És ha az Oránnak írtam egy dalt, amit az Orán énekel, kevesen tudják, hogy a Ne várd a májust, azt én írtam. És tulajdonképpen csak véletlenül került az Oránhoz azért, mert annak idején nekem nem engedték fölvenni a lemezre. És hát különösképpen látom azt, hogy azok a színpadi darabok, amiknek a létrehozásában jelentős szerepem volt, azért azokról sem mindegyikről tudják, hogy az én vagyok, hogy azt én írtam most a legutóbb, hát abban a helyzetben lehettem, ami nagyon megtisztelő, hogy Enzo Lloyd Webber szerzőtársa lehettem a Volt egyszer egy csapat című Madách színházbeli produkcióban, de ahogy figyelem a darab sikerét, nem rólam beszélnek, nem rólam szól a dolog, hanem a szereplőkről, az énekesekről, a szereposztásról, hogy ki milyen jó a maga szerepében.
Foglalkoztat téged a korod, ha már itt a 60 évnél tartunk?
Hát csak annyiban, hogy ez olyan nagyon érdekes, hogy újra a 60-as évek vesznek körül majd engem most 10 évig, és folyamatosan eszembe jutnak, talán azért is, mert ez már az a kor, amikor összegezni szokott az ember, hogy hát én végül is a 60-as évekből indultam el.
Te egy 4 gyerekes apa vagy. Mielőtt bekapcsoltuk a magnót, akkor itt a legnagyobb fiaddal beszélgettünk egy jó ideig. Érdekes volt figyelni, hogy ő hogy látja a világot. Te egy ilyen rendes apuka voltál?
Igyekeztem rendes apuka lenni. Igyekeztem a lehető legkevesebbet beszélni arról, ami nekem hát a közismert társadalmi szerepem, tehát otthon én az apa szerepét játszó családtag voltam, és ennek megpróbáltam a lehetőség szerint megfelelni.
Másképp vagy most apa egy 2 éves gyerekkel, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt?
Na hát ez persze teljesen természetes. Néha ironikusan úgy érzem, hogy tulajdonképpen a sors megadta azt a lehetőséget, hogy apja lehetek az unokámnak, akiről nyilvánvaló, hogy sokáig fog élni még, amikor én már nem leszek. Ebben a fiatal apukák nem gondolkoznak, hogy a gyermek a jövő, akiben tovább fog élni.
De akkor ezek szerint te nézed másképp, hiszen másik 3 gyerekedet fiatalabban szemlélhetted.
Még főképp a 2 nagyobb, akkor azért önkritikusan el kell ismernem, hogy sokkal többet dolgoztam, és ezért sokkal kevesebb időt töltöttem otthon. Ennek következtében ők egyébként nagyon keveset is tudnak arról, hogy úgymond a zenei életben én ki voltam, mi voltam.
Nekik például van olyan, hogy kedvenc Brody vers vagy nóta?
Ezt én nem tudom.
Nem hallgatnak?
Lehet, hogy a legkisebb lányom, aki egyébként ilyen retromániás, lehet, hogy időnként meghallgat. Bizonyos műveimmel most már azért a történelemkönyvekben is, iskolai tananyagban is találkozhatnak, ahogy ezt a nagyobbik lányom mondta, hogy apu tananyag vagy, mert valahol felfedezett, azt hiszem az István királyról volt szó valamelyik könyvben, és most egy kicsit úgy kíváncsiak, és ők is fölfogják, hogy ezt nem fogom örökké csinálni, tehát, hogy egyszer csak ez már nem lesz, és még időnként eljönnek megnézni egy nagy koncertet, mint ahogy mondtam nekik legutóbb, hogy most kell eljönni az Illés zenekart megnézni, mert valószínű, hogy többet ilyen koncert nem lesz. És hát lesz most is egy ilyen koncert, ami nagyon izgalmas, a Húsvét vasárnap, április 16-án a Madách Színházban, ahol a Volt egyszer egy csapat sztárjai fognak Brody dalokat énekelni. Mondjuk úgy, hogy nekem ajándék vagy meglepetés. És hát persze én is ott leszek ezen az előadáson, és valószínűleg elkerülhetetlen, hogy fölmenjek a színpadra. De azért számomra nagyon izgalmas az, hogy ilyen nagyon tehetséges fiatal előadók hogyan fogják azokat a dalokat elénekelni, amelyeknek az én nagy részét én énekeltem.
Ne vádolj senki, felejtsed el, mutasd, hogy veszteni, és tudsz, ha kell. Mert úgy is úgy lesz, hogy jön majd más, neked sem ártana a változás. Hiába imádkozol és fogadkozol, és hiába fenyegeted, már nincs hatalmad felette, már nem hisz neked, hát mondj le róla.
Brodi János előadóművésszel Varga Júlia beszélgetett. A dokumentum műsor 2006-ban készült, és utoljára 2006. szeptember 20-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Ott állt a lány az út jobb oldalán, egy sárga rózsa hervadt homlokán, a szürke úton csak át várakozón, Földvár felé félúton. Az őszi napfény vágyattan virult, az őszi bánat szép szemére húlt, oly ismerős volt, hogy honnan nem tudom, Földvár felé félúton. Megszólítottam, bár nehéz volt szívem, Földvár felé, ha eljön, elviszem. Nem válaszolt, csak nézett álmodó, Földvár felé félúton. Vártam egy percet, vagy annyit sem talán, és mérgelődtem, tán süket ez a lány. Még egyszer szóltam, ha nem jön, itt hagyom, Földvár felé félúton. Álltott némán, s nem fordult felé, az őszi napfény felragyogott szemén, egy könnycsepp gördül az arcán csillogó, Földvár felé félúton. Nem kértem többször, hisz vártak már reál. A földvári kultúrház ócska színpadán, ott hagytam őt, és mást is jól tudom, Földvár felé félúton. Azóta nézem az út jobb oldalán.